Csaba László közgazdász akadémikus az aréna ma esti vendége. Ugye a rövid szünet előtt az európai gazdasági környezetről beszéltünk, és ugye azt mondta, hogy alapvetően nyilván vannak kockázatok és segítő tényezők is. Ha most a magyar gazdaságra térünk át, akkor ha mondjuk egy mutatóval kellene jellemezni a magyar gazdaságot, akkor mit emel neki? Mi az, ami ön szerint talán a leginkább leírja mostani helyzetünket, illetve a most aktuális teljesítményünket?
Hát azt gondolom, hogy a legfontosabb ez a termelékenységnek, ha egy mutatót kell kiemelni, a termelékenység, ugye, hogy nagyjából most már több mint 800 ezer fővel többen állítunk elő kicsivel több jövedelmet, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ez egy óriási ellentmondás. Egyik oldalról én, mint a munkaalapú társadalom híve, örülök neki. Minél többen állnak munkába, annál többünknek az ügye az, hogy a gazdaság hogy működik, annál nagyobb a társadalmi kohézió, erről mindenkit tud, tehát nem beszélek tovább. Ugyanakkor hát a termelékenység egy meghatározó, nem mondom, hogy kizárólagosan, de az egy meghatározó mutatója minden nemzet versenyképességének. Nem hiába szokták azt nézni, hogy az egy órára jutó termelés hogyan alakul Szingapurban, Svájcban, Németországban, Burkina Faszóban vagy Oroszországban, mert ez mutatja összefoglaló módon, hogy hol állunk. És hát ugye mi e tekintetben nem állunk jól, a termelékenység a versenytársainkhoz képest lemaradt, és nem is látszik a javulásnak az útja, mert ugye a beruházások azok alapvetően nem versenyképességi, hanem ellátásbiztonsági, meg nemzetbiztonsági, meg Isten tudja milyen szempontokat követnek. A tőke forrásoknak az elosztása az nem nagyon hatékony, ugye a Nemzeti Bank szokta emlegetni a bankfelügyeleti része, hogy a magyar bankrendszer egész Európában a legmagasabb költségszinttel dolgozik. A munkavállalóknak a helyzetére, ugye itt a hírekben szó esett, hogy minden területen a munkavállalók hiánya, megfelelően képzett, megfelelő teljesítőképes munkavállalóknak a hiánya a jellemző, hát maradna az innováció arra, meg ugye 30 éven át alig költöttek. Most én örülök neki, hogy a kutatásfejlesztési kiadások meghaladták a nemzeti terméknek 1,3%-át, de hát 3 évtizeden keresztül egy alatt volt. Ugye hát ha valamire nem költünk, akkor évtizedeken át, akkor ez ki van vérezve, és hát a felsőoktatás, illetve általában véve az oktatásnak a helyzete, azt mindenki tudja, hogy problematikus. Így nehéz megmondani, hogy miből jönne össze az a mixtúra, az az elegy, amivel ugye a termelékenységet jelentősen meg tudnánk növelni. Hát a nagy állami beruházások azok nem szoktak ebbe az irányba menni, mert általában nem is az a célja, hogy nagy legyen a megtérülése, hanem ilyen-olyan dolog, hogy építünk egy stadiont, akkor az a régi Népstadion helyett egy új Puskás stadion legyen, az önmagában véve egy beruházás, mindenki tudja, ott fogjuk azt nézni, de az nem azért van, eltérően mondjuk a Bayern München stadionjától, hogy az profitot generáljon, hanem az azért van, hogy legyen. És hát sok minden, mindenki végig tudja mondani a nagy állami beruházásokat, ezeknek más a szempontjuk. Következésképpen ugye én némileg hát tamáskodva hallgatom azt, hogy a kormányzati részről ugye sok évre előre a mostani növekedési ütemnek a fennmaradását, sőt gyorsulását valószínűsítik, amikor nem láthatók a hosszú távú növekedésnek ezek a tényezői, a külpiac pedig, ahogy az elején, az előző rész végén említettem, hát ott azért sokféle kockázattal terhesek, abból arra nem lehet számítani, hogy tegyük föl, mondjuk, ha tovább emelkedne az olajára, akkor ez minket automatikusan kihúzna Szaúd-Arábiát, meg Oroszországot, Nigériát és Venezuelát kihúzza a válságból, de minket nem fog kihúzni, és végig lehet ezt a történetet mondani. Vagyis én azt gondolom, amit egyébként a Magyar Nemzeti Bank elemzői egy kötetben is megfogalmaztak, hogy hát ez a fajta növekedési modell, ami az elmúlt 5-6 évben működött, az működött, annak most ugye vége van, most egy új növekedési modellre kellene ráállni, aminek sokkal kevésbé épít az Európai Uniós forrásoknak a beáramlására, a külföldi működőtőkére olyan értelemben, hogy Magyarországon normalizálódott a helyzet, tehát a ki- és beáramló tőke az kiegyenlíti egymást, ez most nem egy önálló felhajtó tényező, és hát akkor kell lennének azok az elemek, amiket minden elemző föl szokott sorolni közgazdasági szemlében, egymás után jelentek meg a cikkek az innovációról, a negyedik ipari forradalomról, a tudásigényes tevékenységeknek a kiterjesztéséről, ami ugye egy új növekedési modell lenne. Én nem látom azt, hogy az a fajta gazdaságpolitika, amit ha én most értelmezem a nemzetgazdasági miniszter minapi kijelentés, hogy győztes csapatod ne változtass, ebben az irányba halad előre, akkor ez mitől nem fog lekonyulni, és mitől tart egy magas növekedési ütemben? Hát az nyilván mi sem egyszerűbb, mint előrejelezni, hogyha tavaly év jó volt, akkor a következő 2-3 év is jó lesz, de ez a kezdő hibája a statisztikában.
Hogyha most az európai biztonsági kérdésekkel összefüggésben alkalmazva a terminológiát visszafordítjuk egy picit Magyarország, ugye azt mondta, hogy ez a például a menekültanság az inkább egy lehetőség, mint hogy kockázat lenne, akkor mondjuk a termelékenységbeli lemaradásunk, mondjuk a növekedés szempontjából inkább kockázat, vagy inkább lehetőség?
Hát én ezt abszolút kockázat látom, mert az elvont modellben, ahol föltételezzük, hogy ennek az egynek kell megváltozni, azt könnyű bemutatni, hogyha valaki alacsonyabb szinten van, akkor hogyha följut egy magasabb szintre, akkor ugyanannyi ráfordítással több lesz a termelése, nagyobb lesz a jóléte. Ugye itt az a gond, hogy azt nem mondja meg ez a modell, a maga természete folytatása. Hogy jutunk el az egyik pontról, az alacsonyról a magas termelékenységi pályára, és ezek az elemzések, amiket én idéztem, és lehet vég nélkül tovább idézni másokat is, ezek arra mutatnak rá, hogy a korábbi összetevők azok nem adnak ki egy olyan pályát, hogy magától a termelékenység megnövekedne. Ahhoz az kell lenne, hogy az általam említett területek mindegyikén javulás legyen. Tehát a beruházásoknak a túlnyomó része versenyképességi legyen. Ehhez az kell lenne, hogy a magánberuházások aránya nőjön meg. Magánberuházásoknak a mértéke az igen szerény. Tehát az amortizációt leszámítva, a bruttó nemzeti terméknek körülbelül 1%-a a magánberuházás, ez nagyon kevés. Ez akkor tudna megnőni, ha az állam ugye vissza tudna szorulni, erről ugye Varga Mihály többször beszélt, és mások, Matolcsy György, Járai Zsigmond, tehát olyanok, akik a mostani kormányerőkhöz közel állnak, hogy hát egy 5-10 ponttal le kellene vinni az újraelosztás. Nem egy év alatt, tehát én most nem bokros csomagot sürgetek, mert annak ugye így nincs értelme. De azért azt mondani, hogy 8 év alatt minden évben csak 1% ponttal csökkent volna az állami újraelosztás aránya, akkor most 52 helyett 44-nél tartanánk, és akkor még azt mondani, még 2 évben még lemegyünk egy pontot, akkor lemegyünk 42-re, ez nagyjából az európai átlag, akkor ott lenne 10 pontnyi pénz, amit jelenleg az állam költe jó-rosszul, de inkább rosszul, biztos, hogy nem hatékony módon. Ez kimaradna a magángazdaságba. Én feltételezném, hogy ennek a túlnyomó részét befektetnék, és akkor meg lenne a fedezete a beruházás oldaláról ennek a bizonyos termelékenységi többletnek. Akkor nyilvánvalóan, hogy kevés nagy beruházás helyett sok kicsi beruházás valószínűleg, meg a dolog természete folytán ennek nagyobb része fordulna termőre. Én azt gondolom, hogy ha van jó a rosszban ez a bérnyomásnak a hatására, Magyarország ma már nem olcsó, különösen a termelékenységhez képest nem olcsó. Következésképpen nagyobb hozzáadott értékű tevékenységeket kell, és lehet, de elkerülhetetlen, hogy arra álljunk át, többet, jobbat nyújtsunk az egészségügytől a turizmuson át az ipari és mezőgazdasági termelésig. Ezt követően lehetne ugye a pénzügyi közvetítést javítani, gyorsítani, erről sokan beszéltek, hogy lehetne olcsóbb, lehetne hatékonyabb, korszerűbb, különösen a tőkepiac lehetne, működhetne jobban, és ebből a folyamatból, amiről beszélek, egy kisebb állam, egy sokkal átláthatóbban szabályozó állam, egy átláthatóbb szabályrendszer, kisebb korrupció mellett ugyanaz a ráfordítás nagyobb eredményt hozna, vagyis ez a válasz arra, hogy lehet azt elérni, hogy a alacsonyról a magas termelékenységi szintre jussunk. Most amiket elmondtam, ehhez nem kell föltalálni a meleg vizet, de azért az biztos, hogy ez nem az, amit korábban idéztem, hogy győztes csapaton elváltoztas. Olyan jó ez a modell, hogy például a világ számára, hanem ez azt feltételezni, hogy ezt a korábban külső források bevonására, extenzív mozzanatokra, állami dirigizmusra, állami beruházásokra épülő politikát egy egészen másfajta, tetszik a délnémet tartományokra, Svájcra jobban emlékeztető gazdaságpolitika látsa föl, és annak eredményeként, mint ahogy ezeken az országokban, és lényegesen nagyobb nálunk a termelékenység, akkor az alacsony termelékenység lehetőségé válva, nem csak lehetőség, hanem valóságá válna, hogy magasabb termelékenységi pályára állítaná az országot, és az lenne a felzárkózás útja.
Ugye ezt mondta az imént, hogy a kisebb újraelosztás az pénzt hagyna a gazdaságban, amiből lehetne beruházni. Most ehhez hozzáveszünk azt, hogy ugye a piacon Magyarországon és általában az európai pénzpiacon is meglehetősen olcsó a pénz, viszonylag talán soha nem volt, vagy nagyon régen volt ilyen könnyű, ilyen olcsó pénzhez jutni. Hol késnek a magánberuházások ön szerint?
Hát ez teljesen nyilvánvaló, ez egy össz-európai probléma, ami nem teszi a milyenket könnyebbé, tehát olyan értem, hogy össz-európai, hogy ez Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Görögország, Horvátország, meg a mi esetünkben ugyanaz a történet, hogy a pénz ott van, szinte ingyen, ugyanakkor nincsenek jó befektetési lehetőségek. Ugye erre mondta annak idején Thatcherné, hogy oda lehet vinni a lovat a folyóhoz, de nem lehet rákényszeríteni, hogy igyék. És ugye itt arról van szó, hogy a bankok nem látják azokat a befektetéseket, amik szolid módon megtérülnének, a befektetők pedig, miután hát bizonytalanok a jövőjüket tekintve, jelentős részben bizonytalanok a közterhek, a szabályozás kiszámíthatósága jövőjük tekintetében, a tulajdonbiztonsága tekintetében, azt, hogyha ha van egy versenytárgyalás, azt kinyeri el, és milyen alapon, ugye emiatt inkább hát visszafogják magukat, mert abból még senkinek nem lett baj, hogy nem csinált semmit. Most ez persze igaz, de azért ez a stagnálásnak a receptje, és ez a magyarázata annak, hogy miközben az Európai Központi Bank nem egyszerűen csak a vásárolja gyenge országoknak a papírjait, és emellett nyomja be a pénzeket, hanem egy óriási nagy olyan eszközvásárlási programban is benne van, amit az amerikai jegybank már abba hagyott, ugye havi 80 milliárd eurónyi összegben vásárolnak eszközöket azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a bankszektornak a hitelezést, ugye ez most már eltart negyedik éve, és ennek semmiféle hatása nincs a gazdasági aktivitásra. Azokban az országokban van gazdasági aktivitás, ahol egyébként a feltételek kedvezőek, amik megfelelnek annak, amiket elmondtam. A konkrét példák Írországtól, Észtországig és Romániától, Hollandiáig, ezek ugyanaz a történet, amit az előbbiten elvont szempontok szerint elmondtam, tehát kisebb állami elosztás, átlátható szabályozás, több pénz marad a magángazdaságnak, amelyik elhiszi, hogy egy év múlva, meg két év múlva, öt év múlva is ott lesz a piacon, nem fogják őt lekasszálni ilyen-olyan módon, büntetőadókkal ellehetetleníteni, és ezért befektet. De ez nem automatikus, mert még egyszer Franciaországban és Olaszországban ugyanez a pénz, ez nem válik beruházással.
Ugye az elmúlt években több lépésben csökkent például Magyarországon az éli munkát terhelő elvonások, ugyan járulékok csökkentek. Ez ön szerint jó ütem, lehetne gyorsabb is, ön lát például mozgásteret arra, hogy például ezen az ágon maradjon pénz a gazdaságban?
Én azt hiszem, hogy kiadás csökkentés nélkül nincs tere a közterhek csökkentésének. Tehát én azért mindig ezzel kezdem, ami a népszerűtlen része, nem akarom magamat sehova megválasztatni, következésképpen én elmondhatom, hogy kiadáscsökkentés nélkül nincsen adócsökkentés, mert csak olyan adócsökkentés van egyébként, amit tapasztalunk, hogy amit az egyik ágon ott hagynak, a másik ágon beszednek. Hát nem a adó számít, és legkevésbé a személyi jövedelem adó számít, amik a 64 adókulcsból egy, hanem a 64 adókulcs együttesen mekkora terhet jelent. És ez nyilvánvaló, hogyha egy állam a teljes nemzeti termék 52%-át megfelelő kiadásokat eszközül ilyen-olyan okokból, akkor hát 50%-nyi bevétel csak kell magának teremtenie, különben katasztrófa politikát folytat. Ezt láttuk Ukrajnától Moldováig és számos országban, hogy az nem vezet sehova, azt nem lehet csinálni. Következésképpen be kell szedni a bevételeket, a hajléktalantól nem tud adót beszedni, hát onnan tudja beszedni, ahol van, tehát a jövedéki adókat, a forgalmi adókat, a mindenféle közterheket beszedik, és miközben én elvileg szorgalmaznám azt, hogy a béreket terhelő adókat tovább csökkentsék, ennek a fedezetét meg kell teremteni a kiadási oldalon. Tehát azt nem lehet úgy csinálni, amit ugye választási évben minden országban mondanak, hogy jó, hát ha engem választanak meg, csak a kezemet figyeljek, én csak csökkenteni fogom az adókat. Tehát ezt a másik ágon be kell majd szedni. Nem is nagyon lehet más csinálni, és emiatt én azt hiszem, hogy abszolút sürgető, megérett az idő az állami gazdasági szerepvállalás újragondolására, mind a mértékére, mind pedig a részletezettségére, mert ugye az is egy nagy gond, hogy miután túlságosan sokféle és részletes célokat tűz maga elé a kormány, ugye nekem mindig a tőkehús kommandó volt a kedvencem, hogy ilyen részletekbe menni, hogy nem akármilyen, meg hogy a halfogyasztásnak a előmozdítása érdekli, hogy különös tekintettel a busára, szóval ez lehetetlenné teszi azt, hogy az szabályozó rendszer átlátható legyen. Ebbe kellene visszalépni, kint hagyni több pénzt, abból lehetne előre menni. Nem utolsó sorban abból lehetne olyan bérterheket csökkenteni, aminek hatására tisztességes, közepes és nagy cégek is tudnának rendesen bért emelni, nem csak azok, akiket az adórendszer ugye kivesz, és akkor az általános adózás miatt ugye olyan kevés adót kell befizetniük, hogy hát a közterviselés az teljesen névleges az ő körükbe. Ezt én nem hibáztatom, mert ugye ha ezt megszüntetnék, akkor megszűnne több százezer munkahely, és hát ez ki akarja, hát éppen mű ember ilyet nem akarhat, hogy ugye egy kis vállalkozásra már csak azért is szükség van, hogy kifejlődjenek azok, akikből később a közepesek és a nagyok lesznek, hogy kipróbálják, hogy inkább munkából éljenek, mint betörésből. Hát ez nyilvánvaló, de azért azt látni kell, hogy ahhoz, hogy közepes és nagy cégek bért emeljenek, ahhoz bérterheket csökkenteni kellene, ahhoz meg kiadást kell csökkenteni, mert máskülönben ugye nem jön össze a bevétel-kiadás egyensúlya.
De azt említette, hogy akár mondjuk 1%-kal lehetett volna kisebb az állam, vagy az államnak a költése úgy az elmúlt években, és akkor
évente,
mondjuk az
elmúlt évente 1%. Ugye most egy nagyon sokkal karcsúbb és teljesítőképesebb államunk lenne.
Így van, ez a mérték, ennek látja most a fedezetét? Tehát ez mondjuk ez ön szerint megugorható? Lenne?
Én ezt abszolút, azért mondom ezt az évi 1%-ot, mert hogy az nem egy forradalmi jellegű változás, hogy azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy muszáj évről évre több, ahány ilyen bürokrácia csökkentési program van, annyival többen dolgoznak ugye a közigazgatásban, és nem csak a közigazgatásról van szó, hanem az államból nagyon sokan élnek, a magángazdaságban is, ilyen-olyan módon. Hát ez biztos, hogy vissza lehetne szorítani szépen, összerendezetten, anélkül, hogy a kórházak működését, vagy az iskolák fűtését ugye veszélyeztetnénk, ugye a történet nem erről szól, hanem arról szól, hogy összerendezettebb gazdálkodás mellett kevesebből is ki lehetne hozni ezt. Azt hiszem, ha ez ilyen több éves programként meg lenne hirdetve, akkor kellő szakmai megalapozottság mellett lehetne kiadáscsökkentési tervezetekkel előállni. Én megértem, ha a szakszervezet azt mondja, hogy onnan lesz ide, Demián úr, hogy fele annyian is el tudnánk látni a közszolgálatban a feladatokat. Hát ahhoz a feladatokat is vissza kell venni. Hát ha ott van, hogy ellenőrizni kell, meg e-könyvelni kell, meg dokumentálni kell, akkor hát lehet azt mondani, hogy ezek az emberek csinálhatnának más, de akkor nem el kell tőlük venni ezt a feladatot. Én nem állítom, hogy ezt íróasztal mellett, és különösen, hogy egy délelőtről délutánra, vagy délutánról este bárki a József Nádor téren, vagy mások meg tudja csinálni, de hogy azért egy több éves munka keretében lehetne ebben előre menni, anélkül, hogy ez az állam működését veszélyeztetni, abban egész biztos vagyok. Kezdve az egyetemeket, én nem akarom ebből ezt kivenni a magam területén. Hihetetlen sok lehetőség lenne észszerűbb, célzottabb gazdálkodás, ugye egy magánegyetemen tanítok, ahol a kiadásaink kétharmada az adminisztrációra megy. Itt például most nem a közigazgatásban dolgozókat mondom, a saját egyetemen én úgy érzem, hogy biztos, hogy lehetne csökkenteni anélkül, hogy ezt a hallgatóság vagy a egyetem tudományos teljesítménye jelentősen megsillenné.
Ha mindezt, ahogyan is fogalmazott, inkább kockázatnak tekintjük, akkor azok a makrogazdasági mutatók, amelyeket az elmúlt elmúlt években láttunk, és ezek alapvetően jól alakultak, a GDP növekedése, az infláció, foglalkoztatás, az államadóságnak a szintje, ez ön szerint meddig tartató fent ez a makropálya? Hát, ugye, vagy mennyire fenntartható?
Én azt gondolom, hogy ezt helyesen látják a Nemzeti Bank elemzői a kötetükben, és én hallottam Csepregi államtitkár úrtól és másoktól is azt, hogy ez a fajta növekedési modell, amelyik eredendően a válság előtti szinthez való visszatérés, amelyik a egyoldalú átutalásoknak a meghatározó súlya, és nem beszéltünk még arról, hogy a bruttó hazai termék 3-4%-ára rúg a külföldön dolgozók hazautalása, ami azért már lassan Moldova és afrikai országoknak a szintjét jelenti. Hát, hogyha ezek ugye beszűkülnek, és az Európai Uniós pénzek is beszűkülnek, akkor hogy a belső motorokat valahogy be kellene indítani. Én úgy látom, hogy ez a modell, ez kifutotta a maga pályáját. Én azt nem állítom, hogy egy percet nem működhet azonnal, ugye ez a mindenkori ellenzék feladata, hogy ilyen katasztrófa víziókkal sokkolja közönséget, ezt nem állítom, de azért az, hogy ez egy lassuló pályára visz, hogy vannak olyan gazdaságok Európában, mint Olaszország vagy Portugália, hosszú évtizedek óta minimális az előrehaladás, azért azt látni kell, és ez úgy sajnos nyitva van mi előttünk is.
Melyik az a pont egyébként, nagyon sok mindenről beszéltünk, ami mondjuk a kockázatot jelent a növekedés szempontjából, a kisebb állam, az adminisztráció, elvonások, oktatások, minden szóba került már. Melyik az a pont, ahol ön szerint viszonylag gyorsan lehet eredményt elérni? Egyet kellene kiemelni.
Hát azt gondolom, hogy a átlátható, jó minőségű kormányzás az, tehát, hogy kevesebbet, jobb minőségben, kiszámíthatóbban kormányozni, ezt mondja minden vállalkozó, aki ki van a terepen, kicsi, közepes, nagy, külföldi, belföldi, ez nem kerül nagyon sokba, ugye ez a, amit az amerikaiak úgy mondanak, a Jobs Without the Treasury, hogy a deregulálás révén a külön az állam kincstár megcsapolása nélkül is lehet állásokat teremteni, produktív állásokat és jövedelemszerző lehetőségeket. Én ebben látom a legnagyobb lehetőséget, mert ebben kevés ráfordítással, nagy önfegyelemmel, nagy tartalékok tárhatók föl.
Ugye a hasonló helyzeteket elemezik, a hasonló elemzések jelentkezik folyamatosan az ötös csoport, amelynek ugye ön tagja. A kampányban lesz-e szünet az ötös csoport megjelenését illetően?
Nem, annál is inkább, mert ugye az ötös csoport az nagyon eltérő, hátterű, gondolkodású embereknek a mondjuk a egy ilyen vitaklubja, ahol a konzervatív értékrend minket összeköt, de az, hogy politikailag mi a célszerű tevékenység, abban a nézeteink eltérnek. Ugye az ötvös csoport arra jött létre, hogy azt gondoljuk, hogy a közügyeiről való beszéd az nagyon rossz irányt vesz. Most nem az Inforádióról van szó, hanem az ember a teljes médiát nézi, akkor rengeteg a bulvár, rengeteg a kevéssé fontos kérdés, vagy fontos kérdésekről egy oldalú, pontatlan, nem tetszerű tájékoztatás. Mi azt gondoltuk, hogy 0 forintból létrehozunk egy olyan vitaklubot, ami rendszeresen összejön, és fontos kérdésekről olyan hangvételben és olyan szempontból tesz lehetővé eszmecserét, ami előre viszi az ügyeket. És mi tartottunk beszélgetést az iszlámról, tartottunk beszélgetést a felsőoktatásról, a gazdaságról, és sokféle más kérdésről, amelyiknek az volt, azt gondolom, két nagyon fontos hozadéka volt. Az egyik, hogy mindig más közönség van, akik főleg fiatalok, akik nem az én hallgatóim, mert azok hallanak a kötelező óraszám keretében, hanem mások, akiket ez érdekel, akik vitatkoznak előtte, alatta, utána, és másfelől, hogy a médiában bizonyos fajta hát feltűnést keltett az, hogy azokról a kérdésekről, amelyek a magyar társadalom szempontjából fontosak, lehetséges, másfajta nem hiszterizált, nem ideológikus eszmecserét folytatni. Most én nem állítom, hogy minden egyes előadónknak a szövegével egyetértettem, de azt igen, hogy ezek a beszélgetések amennyit a nulla ráfordítása lehet, jó irányba vitték az ügyeket, és emiatt ezt folytatni fogjuk, nem leszünk kampány rendezvénynek a házigazdája.
Csaba László közgazdász akadémikus volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta meg kívásunkat.
Én köszönöm.
Ezt a beszélgetést visszanézhetik, illetve visszahallgathatják az Inforádió weboldalán az infostart.hu, illetve a rádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra!